A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes februári utolsó napon. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket itt a templomban, és azok igehallgatását is, akik távolról követik együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 155-ös éneket. A 155-ös énekünk így kezdődik: Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Istent megismerhet. Hallgassuk meg, drága testvérek, Istennek igéjét a Mózes 4. könyvéből, a 21. részből. Olvasom a mai igét a Mózes 4. könyvének 21. részéből, a 4. verstől kezdődően. Izrael fiai elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek lelke megkeseredett út közben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen: miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk e pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kigyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népe közül. Akkor a nép Mózeshez ment, és azt mondták: vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kigyókat. És imádkozott Mózes a népért. És azt mondta az Úr Mózesnek: csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, s ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára. És történt, hogy ha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyán, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten dicsőítésére a 398-as énekünknek az első három versét. A 398-as ének első három versét énekeljük, az első így kezdődik, Istenre bízom magamat. Imádkozzunk! Olyan könnyedén énekeltük, Istenre bízom magamat, mert magamban nem bízhatom. De látod, Istenünk, hogy sokszor ennek a fordítottja igaz a mi életünkben. Olyan nehezen tudjuk rád bízni magunkat, a láthatatlan, megfoghatatlan, kikutathatatlan, számunkra sokszor bizonytalannak tűnő Istenre. És sokkal inkább rá tudjuk bízni magunkat, netán egy erős emberre, egy bátor valakire mellettünk, vagy netán éppen önmagunkra, amikor saját bölcsességünkre, saját képességeinkre, erőnkre, ami nagyszerű stratégiánkra bízzuk magunkat. És ugyanakkor kénytelenek vagyunk őszinte pillanatunkban elismerni, nem csak előtted, hanem még önmagunk előtt is azt, hogy az élet szorításában sokszor olyan tehetetlenekké válunk. És olyan semmiknek érezzük magunkat. Amikor úgy érezzük, hogy fejünk fölött összecsapnak a hullámok, és semmit nem tehetünk ellenük. Amikor rádöbbenünk arra, hogy kicsiny porszemek vagyunk a nagy mindenség kellős közepén, ahol talán senki sem figyel igazán porszemnyi létünk jajaira, bajaira. Pedig te, Istenünk, nagyon sokszor tudomásunkra hoztad már, hogy kedvesek vagyunk, becsesek vagyunk a te szemeidbe. Bocsáss meg, hogy ez olyan nehezen jut el hozzánk. És sokszor inkább a negatív felhangok érnek el a fülünkhöz, a szívünkhöz, amelyek azt akarják bebeszélni nekünk, hogy hiába való minden erőlködésünk és küzdelmünk, mert végül csak véresre verjük a fejünket az ellenállás konok falán, ahonnan visszahullunk tehetetlenül és összetörve. Atyánk, látod, hogy ilyen állapotban nem tud ember igazán segíteni rajtunk. És ezért köszönjük, hogy Jézus Krisztusban olyan megtartót adtál nekünk, akiben bízhatunk, akire teljes szívvel ráhagyatkozhatunk, akinek értünk kinyúló, megtartó kezébe beletehetjük a mi sokszor erőtlen kezünket. Köszönjük, hogy ezt a drága találkozást készíted ma is, mindnyájunk számára, és hisszük, hogy ez elég nekünk a megtartatáshoz, a megerősödéshez, és a felemelt főre való tovább lépéshez. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 380. énekünknek mind három versét. A 380. éneket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik. Jézus, vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, amit az írva található a János evangéliumának 3. részében, annak a 14. versében, valamint ugyancsak a János evangéliumának 12. részében, annak a 32. versében. Felolvasom hát Isten igéjét a János evangélium a 3. részének 14. verséből, és a 8. a 12. részének a 32. verséből. Hallgassuk meg ezt a két bibliai verset figyelmes és csendes lélekkel. A János 3.14-ben ezt mondja Jézus: amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. És a János 12.32-ben szintén Jézus szavát halljuk: én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok. Eddig tart az alapige. Tehát testvérek, bizonyára mindnyáján emlékszünk diákkorunk különös élményére, amikor fizika órán bemutatta nekünk a tanár a mágnes és a vas reszelék viszonyát abban a pillanatban, amikor az asztal lapra kiöntött vas reszelék fölé helyezte az erős mágnest a tanár, és mi csodálkozva szemléltük, hogy a mágnes hogyan vonzza magához a vas reszeléket. Meg hát olyan kísérletben is volt a részünk, amikor két mágnes közé helyezett vasreszelék ingadozásának lehettünk a szemtanúi, attól függően, hogy melyik mágnes közelítette jobban a középre tett vasreszelékhez a tanár, attól függően jobbra vagy balra vonzódott, csapódott az illető vasreszelék. Testvérek, a mi emberi életünk is ilyen kicsi vasreszelékhez hasonlít. Isten úgy teremtett minket, hogy a maga vonzás körében tartson bennünket. És akkor rögtön a teremtés után megmondta az embernek, hogy van ott az Édenkert közepén egy olyan fa, ami tiltott gyümölcsöt terem az ember számára. Igen, ám, de azt is olvassuk a bűneset bevezetéseképpen, hogy látta az ember, hogy vonzó számára és kívánatos számára az a bizonyos tiltott gyümölcs, és hát nyilván, ahogyan a mesében is lenni szokott, a tiltott, bezárt 100. szoba volt a legizgalmasabb a mesehőse számára, és nem vonzotta a 99 szabadon nyitott szobából egyik sem. Mert az a tiltott 100. izgalmasabb, vonzó, és így esett bűnbe az ember, és így esünk bűnbe manapság is sokszor, amikor döbbenten tapasztaljuk azt, amit Jakab apostol így fogalmaz rövid apostoli levelének első részében, a 14. versben: mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Testvérek, tegyük fel magunknak ezt a nagyon egyszerű kérdést: kinek vagy minek a vonzásában élek? Mert lehet Isten vonzásában élni. a tisztaságnak, a szentségnek, az egyenességnek, az őszinteségnek, a becsületnek a vonzásában él. A világosságnak a vonzásában él. De tudjuk, hogy nagyon sokan ellenkezőleg a sötétség vonzásában élnek. A káosznak a vonzásában élnek. Az Isten ellenességnek a vonzásában élnek. A démoni erőknek a vonzásában élnek. És ezért van annyi pusztuló élet ezen a földön. Némelyek az alkohol vonzásában élnek, és nem tudnak tőle szabadulni. Mások a kábítószer vonzásában élnek. Mások a test ferde vágyainak vonzásában élnek. Van, aki a pénz vonzásában tölti el az életét, és mindent annak rendel alá. Van, aki a hatalom, a dicsőség, a hírnév vonzásában él, és ennek vet alá mindent. És lehetne még sorolni, testvérek, sok-sok példát, hogy ki minek a vonzásában éli az életét. Jézus Krisztus azt mondja, hogy amikor én felemeltettem e földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Igen, Jézus Krisztus van az ő keresztjében, Isten egy olyan vonzó mágnest helyezett el ebben a világban, aminek, akinek a vonzásában élve megtartatik az ember. Ehhez azonban vállalnunk kell a keresztnek a botrányát. Azt, amiről Pál apostol ír a korintusiakhoz írt első levélben, hogy a zsidóknak botránkozás, a görögöknek pedig bolondság. Az a golgotai kereszt, ami érettünk áll. Az a golgotai kereszt, ahol a bukott emberiség megváltása történt. Az a golgotai kereszt, amelyik magasan áll, hogy mindenki láthassa. Ahova Jézus felcipelte mindnyájunk adósságának a súlyát, annak a durván ásolt keresztnek a formájában, ami alatt többször összeroskadt. A Golgota dombja felé vezető úton. Azon a véráztatta úton, ahol a lelke nem háborgott az ellen, az igazságtalanság ellen, borzalmas kínszenvedés ellen, ami sújtotta őt miattunk. Emlékszünk, hogy annak idején Lótot hogy akarta kimenekíteni Isten a pusztulásra ítélt Sodomába. Azt mondta neki, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz, és hátra ne tekints, mert aki hátra tekint, az útközben el fog veszni. És ismerjük az ő felesége tragikus végét. Aki ott élt a kettőnek a vonzásában, ott állt előttük a megtartatás hegye, ahova menekülni kellett, úgyhogy hátra ne tekintsenek, hogy ne sajnálják a hátuk mögött pusztulni készülő világukat, otthonukat. Tekintsenek csak célegyenest előre a megtartatás hegyére, és úgy meneküljenek. Nem. Lótné hátra tekintett. Nem tudott dönteni a kettő között, a megtartatás hegye és a régi otthona, lakhelye, Sodoma között. És ama háta mögött levő erősebb vonzás gyakorolt rá. És ebbe pusztult bele. És ez a bukott ember rettenetes dilemmája sokszor, amikor két mágnes között vergődik, és nem tudja, hogy melyikhez csapódjon, melyikhez vonzódjon. Melyik az igazi, melyik az, amelyik megtart? Holott Isten Jézus Krisztusban nagyon világossá tette azt, hogy kicsoda az, aki megtart minket. Egy történet szerint egy idős ember a tengerparti hegyoldalon lakott, és egyszer otthon ablakából észrevette, hogy távolról a tengeren egy cunami közeledik. Egy rettenetes árhullám. Tudta, hogy a hegy aljában, a tengerpartján van egy kemping rengeteg emberrel, akik ott nyaralnak, és nem tudta hirtelen, hogy hogy is értesítse őket, hogy micsoda vészhelyzetben vannak. Telefonálni nem tudott, arra már időse volt, hogy lerohanjon, és belekiáltsa az ott lévők fülébe a nagy veszélyt. És akkor gondolt egy hirtelent és nagyot, felgyújtotta a házát. Ezt észrevették a lent nyaralók, és rögtön elindultak tömegesen fel, hogy mentsék a menthetőt, segítsenek az oltásban. És akik fölrohantak a hegyoldalra, az égő házhoz, menteni az ott levőket, azok megmenekültek. Isten Jézus Krisztusban egy égő áldozatot tett a Golgota oltárára. Engedte az ítélet tüzében elégnie a saját egyszülött szeretett fiát. És ezért mondja azóta is a megmenekülni vágyóknak, hogy menekülj a Golgota hegyére, hogy el ne vesz. Menekülj a megtartó Krisztushoz, hogy megtartass. Testvérek, a golgotai kereszt bizonyítja igazán kézzelfoghatóan azt a bukott, bűnös és szeretetre éhes ember számára, hogy mennyire szereti Isten az embert. Első alapigényben a János 3.14-ben azt olvassuk, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Egy rettenetes szükségről beszél itt Jézus, amit több ízben megismételt, amikor a tanítványaival is közölte, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, és neki ott a kereszten kell meghalnia. Szükség, hogy az emberfia gonoszok kezébe adassék, megölessék, de harmadnapra feltámad. Igen, a bukott ember legnagyobb szüksége nem egy nagyobb fizetés, egy jobb nyugdíj, egy kényelmesebb lakás, hanem a bukott ember legnagyobb szüksége a megtartatás. A bűntől való szabadulás, az Istennel való megbékélés. Mert csak ennek nyomán van a fele baráttal való megbékélés, az önmagammal való megbékélés, a sorsommal történő megbékélés. Ezért mondja Jézus, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie. És nyilván itt a keresztre gondol elsősorban Jézus. És a másik igeversben, a János 12.32-ben mondja Jézus, hogy milyen áldott következménye lesz annak, ha ő felemeltetik a keresztre. Ha ő önkéntes égő áldozattá lesz a bukott ember javára Isten színe előtt. Azt mondja Jézus, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Igen, ez az Isten irántuk való érthetetlen szeretetének a műve. A Jézus Krisztus keresztre emeltetése. Most a böjti hetekben, lélekben arra készülünk, hogy ismét megemlékezzünk Jézus keresztre emeltetéséről. A nagypénteki borzalomról. De ugyanakkor a sírból való felemeltetéséről is, ami a nagy örömünk forrása, ami A vigasztalásunk forrása a gyászunkban például. Ami az örök élet reménységének a forrása, amikor tudjuk, hogy egyszer mi is a sírba kerülünk, de hogyha egyszer valaki onnan kijött, akkor van esélyünk nekünk is arra, hogy feltámadunk. Hogy szeretteink is feltámadnak. És ez a reménység ad igazi perspektívát, olyan tágabb távlatot a mi földi életünknek, ami megengedi, hogy túl lássunk a síron, az elmúláson. Igen, ez a csodálatos esély adatik mindazoknak, akik látják, hiszik azt, hogy Jézus Krisztus keresztre emeltetése a mi egyetlen esélyünk. Isten szeretete irántunk a kereszten mutatkozott meg. És az ő irántunk való szeretete nem a mi érdemeinken alapul, hanem az ő kegyelmén alapul. Ágostont, hadd idézzük újra, valamikor idéztem ezt a mondatot, nem árt újra a szívünkbe vésni. 4., 5. század fordulóján élt nagy egyházatját. Szeretve a szerethetetlent, szerethetővé tettél. Mondja Ágoston az ő megtérése után, csapodár ifjú életének a végső eldobása után, Krisztushoz fordulása után, mondja ezt Istennek. Szeretve a szerethetetlent, engem szerethetővé tettél. Igen, ez a csodálatos lehetősége azoknak, akik Jézus Krisztus keresztre felemeltetésében felismerik egyetlen esélyüket. Azt mondja Jézus, ha én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Mindeneket magamhoz vonzok. Vonzódott Jézushoz sok ember az ő földi élete, az ő szolgálata idejében. Tudjuk, hogy mekkora tömeg vette körül, amikor csodálatos tanítást adott nekik. És utána megelégítette az 5000 embert kenyérrel, hallott. Milyen nagy lelkesedéssel akarták királlyá választani rögtön. És Jézus kisurrant a kezük közül, tudta, hogy ő nem azért jött, hogy kenyér király legyen. Azt is tudjuk, hogy milyen sokan követték őt, amikor a betegeket gyógyította sorra. Micsoda népszerűsége lenne ma egy olyan személynek, aki mindenféle betegséget meg tudna gyógyítani. Most csak egy csapásra eltüntetné a koronavírust a világról, meg a rákbetegséget. Égig magasztalnák az ilyen csodagyógyítót. És lám Jézus a végén mégis egyedül maradt. Mert ha nem szaporít minden nap kenyeret, és ha nem gyógyít meg minden beteget, már pedig nem ezt tette Jézus, akkor előbb-utóbb alább zuhan a népszerűsége. És amikor elkezdi piszkálni az ember bűneit, amikor leleplezi az álszentséget és a képmutató vallásosságot farizeusok, akkori írástudók, főpapok sorában, akkor rögtön ellenszenvessé válik a korábbi kenyérkirály és csodagyógyító. És a végén még a 70 létszámú tanítványi kör is kezd lekopni, és oda tekint Jézus a szűk 12-es kis tanítványi körre, és rájuk kérdez, vagy ti is el akartok én menni? Péter akkor tiltakozik, hát hova mehetnénk, Uram, hát az örök élet beszéde nálad van, mi csak maradunk mégis. Persze meddig? Péter maradt a háromszoros tagadásig, aztán hátat fordított neki. Judás korábban hátat fordított neki. Többiek elfutottak gyáván a kereszt alól, kivéve János. Igen, a kenyér szaporító, a csodagyógyító nem kell akkor, amikor mélyebben belás bukott emberi természetünk bugyraiba. És amikor leleplez minket a mi romlottságunkba. És mégis különös csoda az, hogy a keresztre emelt Krisztus vonzza leginkább az embereket. Ezért mondja Pál apostol a korintusiakhoz itt levélben, hogy noha a keresztről való beszéd némelyeknek balondság, másoknak botránkozás, de nekünk, akik hiszünk benne, a megtartatás ereje. És én nem akarok másról tudni, mondja Pál apostol, az ige hirdetésére vonatkoztatva, mint a Jézus Krisztus keresztjét. Testvérek, nekünk nem elég egy kis olcsó vallásosság. Nekünk nem elég egy kis langyos kereszténység. Nekünk nem elég egy kicsi szentbeszéd. Nekünk radikális megoldásra van szükségünk. És ez az, amit a Golgotai keresztben kínál Isten nekünk. Ezért mondja Jézus, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának a keresztre felemeltetni. És ha felemeltetik a keresztre az embernek fia, akkor ő mindeneket magához vonz. Testvérek, itt döbbenünk rá arra, hogy a Krisztus keresztjének vonzásában törik meg a bűn vonzása, a gonoszságnak az ereje. Megint csak Ágostonra utalok, aki ezt a csodát így írja le. Az ember teremtője emberré lett, hogy őt, a csillagok urát, az édesanyja a keblén szoptassa. Hogy ő a kenyér éhezzen, ő a forrás szomjazzon, ő a világosság aludjon. Ő az út elfáradjon a járástól. Őt az igazságot hamis tanúk vádolhassák. Őt a tanítót megkorbácsolják. Ő a teremtés alapja, egy fán függjön. Ő az erő gyengévé legyen. Ő a gyógyító megsebződjék. Ő az élet meghalljon. Igen, ez az Isten irántunk való szeretetének a csodája. És erről beszél az a kereszt, amire Jézus Krisztus felemeltetett. És itt döbbenünk rá arra, testvérek, hogy milyen fontosak vagyunk mi Isten szemében, aki ekkora áldozatra volt képes érettünk. Egy rabbi úgy fogalmazott, hogy az ember két követ kellene, hogy tartson a zsebét. Az egyikre azt írja, csak por és hamu vagyok, és a másikra azt írja, érettem lett teremtve a mindenség. Olyan jó lenne ennek a kettőnek a tudatában élni, testvérek. Por és hamu vagyok csupán. Ez alázatban tart. Ugyanakkor érettem lett teremtve a mindenség. Mert amikor Ádámot és Évát megteremtette Isten, akkor már előzetesen elkészítette azt az életteret számukra, amiben belehelyezte, és ezt Édennek nevezi a Szentírás. Ahol tökéletes életlehetőséget kínált Isten az első emberpárnak. Igen, érettem lett teremtve a mindenség. Ilyen fontos vagyok az Isten szemére. Akkor is, ha csak por és hamu vagyok. Ezért a porért, hamuért képes volt Jézus Krisztus a keresztre menni. Felemeltetett. Felemeltetett azért, hogy felemelhessen engem. Felemeltetett és az ő keresztjének vonzásába akar befogni engem azért, hogy a bűn ne vonzon többé be a maga uralm alá. Második világháború idején történt a fronton, ahol többek között volt egy iszákos fiatalember a katonák sorában, és ugyanabban a csapatban volt egy kegyes, imádkozó, Frigyes nevű testvér is. Így is gúnyolták a durva, sokszor zülésre hajlamos katonatársak, hogy itt jön Frigyes testvér. Frigyes testvér minden ütközet előtt imádságra buzdította a társait. A Bibliából olvasott nekik. Figyelmeztette őket arra, hogy por és hamu vagyunk. Ma vagyunk, s holnap nem, különösen ott a háborús körülmények között. Aztán egyik ütközet idején ez az iszákos fiatal ember észrevett a lábhatáron egy boros pincét. És minden erejével azon volt, hogy oda eljusson, hogy italhoz jusson. Társai figyelmeztették, hogy repülnek a golyók, ne menj ki a lövészárokból. De ő nem hallgatott rájuk. Futva, kúszva elindult a pince felé, persze, hogy lövést kapott útközben. Meglátta ezt Frigyes testvér, a sokat gúnyolt hívő bajtárs. És akkor kiúrott ő a lövészárokból, hogy utána fusson és megmentse a meglőtt társát. Akkor utána kiáltottak, hogy ez őrültség, te is oda veszel. Nem hallgatott rájuk. Menteni a menthetőt. Persze ő is lövést kapott. De valahogy visszavonszolta meglőtt állapotában is a társát a fedezékbe. Aztán majd kórházba vitték mindkettőjüket. Egymás mellett feküdtek. Kiderült, hogy az iszákos társ csupán láblövést kapott, Frigyes testvér pedig tüdőlövést, ami végzetes volt számára. És amikor ezt megtudta az iszákos társ, hogy ő élete árán mentette meg őt, és hozta vissza a golyók kereszt tüzéből, akkor átnyújtotta erőtlen kezét, Frigyes testvér kezét keresve is, megfogva azt, annyit tudott mondani, hogy köszönöm, Frigyes testvér. És ezzel Frigyes testvér átlépett az örökké valóságba. Ő pedig felépült, és úgy ment haza a frontról, mint egy teljesen kicserélt ember, akit többé nem vonzott az ital. A boros pince és a züllött társaság. Mert a Krisztus megtartó szeretetének vonzásába került egy ember életének feláldozása nyomán. Igen, ez ad reménységet, testvérek. Mindazoknak, akik erre a keresztre felemelt Krisztusra néznek, hittel és élő reménységgel. Úgy, ahogyan János evangélista fogalmazott, az első igevers folytatásában, a János 3.15-ben, miután azt mondja, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie, hogy ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Balassi Bálint 16. század végén, az Esztergom ostrománál 40 éves korában meghalt költőnk, utolsó szavai ezek voltak. Krisztus meghalt érettem, hogyan kételkedhetnék? A te katonád voltam, Uram, és a te seregedben jártam. Ha egyszer Krisztus meghalt érettem, ha felemeltetett érettem a keresztre, akkor én hogyan kételkedhetnék az én megtartatásomban? Testvérek, a bőti időszakban Nézzünk fel lélekben többször erre az érettünk felemeltetett Krisztusra, akiről Pál apostol azt mondja, hogy Isten úgy jutalmazta meg őt a Filippi levél értelmében, hogy mivel ő noha Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak vagy előjognak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem ő magát megüresítette, szolgai formát vévén, emberhez hasonlóvá lett, ezért Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyieké, földieké és föld alatt valóké. Ezért emeltetett Jézus a keresztre, és jutalmul ezért emelte az Atya vissza a menny dicsőségébe. Azért, hogy az ő nevére minden térd meghajolja. Vajon a te térded meghajolt-e már? Amen. Válaszoljunk rá a testvérek az ige üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 471-es énekünk első két versét. A 471-es ének így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Köszönjük, szerető Istenünk, hogy van kire tekintenünk. Hogy fölnézhetünk arra, aki felemeltetett, érettünk és helyettünk a Golgotai keresztre. Aki zokszó nélkül vitte fel bűneink büntetéséül a durva fából ácsolt keresztet a Golgotára, hogy az legyen az ő áldozati oltárává, ahol elégett az ő élete, irántunk való szerelmét bizonyítva. Köszönjük ezt az áldozatot, Istenünk. Köszönjük, hogy ezt a szükséget kielégítette Jézus Krisztus odaszánása, amikor megfogalmazta, hogy szükség az ember fiának meghalnia, de harmadnapon feltámadnia azért, hogy a bűnereje megtörettessék, hogy a kígyó feje széttapottassék, hogy többé nem ardossa a sarkunkat, a szívünket, emberi kapcsolatainkat, barátságunkat, házasságunkat. Azért, hogy ne mérgezze meg a mi örömünket. Köszönjük háladással, Istenünk, hogy a te méregtelenítő szereteted elérkezhet hozzánk is. Hogy kiiktasd életünkből azt, ami eddig ártott nekünk. Ami tönkretette emberi kapcsolatainkat, ami összetörte a mi örömünket, a mi békességünket. Köszönjük, hogy a bűn erejét megtörted és elvetted, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus megtartó szeretetébe ajánlod, ami megújult és megmentett életünket. Istenünk, imádkozunk azokért, akik még nem hajoltak meg a Krisztus nevére, akik még nem adták meg az életüket a Golgota hősének. Köszönjük háladással, hogy Jézus Krisztusban van szabad bemenetelünk a te atyai szívedhez, és köszönjük, hogy a kegyelem drága ajándéka a miénk lehet. Erősítsd meg hitünket, beléd vetett reménységünket, újítsd meg veled való szövetségünket, amit valamikor a keresztség vize által pecsételtél meg, amire valamikor igent mondtunk a konfirmációi ígéretünkben is. Újítsd meg házastársi szövetségünket is, amikor igent mondtunk egymásnak. De kérünk azokért is, Urunk, akiknek fájdalom, bánat gyötri a szívét, gyászoló testvérekért imádkozunk, különösen azokért, akik elmúlt héten gyülekezetünk közösségéből utolsó útjára kísérték kedvesüket. Köszönjük háladásra, hogy a vigasztalás nálad van. Köszönjük, hogy a te megtartó szereteteddel hordozol mindnyájunkat ezután is. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe mai nap folyamán is a Zsoboki Árvaház javára fogadunk el külön adományokat. Ma este a 6 órás Isten tiszteltünk egy speciális zenés Isten tisztelt lesz, kimondottan gyerekcentrikus, tehát várjuk a fiatal szülőket a gyerekekkel együtt erre az alkalomra, és minden más érdeklődő testvért itt a nagy teremben tartjuk majd az esti 6 órás alkalmunkat. Testvérek, az elmúlt héten két ízben is koporsó mellé álltunk gyülekezetünk közösségében. Először Diószegi Anna testvérünket kísértük utolsó útjára csütörtöki napon, aki a Gyöngyvirág utca 7 szám alatt lakott, életének 88. évében hívta haza a Teremtő Isten. Pénteken volt a temetése Ferenci Magdolna asszony testvérünknek, aki 70 évet élt, Dumbovica utca 28 szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását mindkét család gyászoló tagjainak, Diószegi Anna testvérünk fia, leánya részére és további hozzátartozók részére, Ferenci Magdolna fia, leánya és további hozzátartozói részére. Testvérek, március 7-én 18 órai kezdettel nőnapi közös együttlétre kerül sor a gyülekezet női tagjai számára, és erre a március 7-i, vagyis jövő vasárnap esti 6 órás istentiszteletre, és az utána következő lent a klubban történő ünneplésre várjuk a nőtestvéreket. Most pedig a délelőtti Isten tiszteletet követően lent a klubba várjuk a fiatal házasokat további együttlétre, beszélgetésre egy kávé mellett. Megérkezett a Hírek Izraelből című folyóirat, akik megrendelték Hírek Izraelből és évféli kiáltást, azok hátul az asztalnál átvehetik ezeket. Lehet fizetni is ezeket, meg a többi folyóiratot, aki még esetleg nem rendezte ezeknek az árát. Testvérek, folytatásul énekeljük a 474. énekünk első két versét. 474. ének első két versét énekeljük, az első így kezdődik: Siessetek, hamar lejár. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT szavaival. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennállva a 254B jelzési énekünk első versét. 254B jelzési ének első verse így kezdődik: Erős várunk, népünk az Isten. Thank you. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.